Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, karácsony második napjának igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk János írása szerinti evangélium harmadik fejezetében a 35. verstől a következőképpen. Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom, hogyha Jézusnak az egyik tanítványa a földi vándorlásaik során oda ment volna hozzá, és azt mondta volna neki, hogy Mester, szeretnénk megünnepelni a születésnapodat, akkor valami ilyesmit válaszolt volna Jézus. Bizony, mondom néked, amikor az emberfia eljön ítélni, akkor nem azt nézi, hogy ki volt ott a szülinapi pulián. Természetesen Jézus nem mondott ilyet, mint ahogy ez a kérdés sem valószínű, hogy felmerült a tanítványokban. És egészen a 4. századig nem is ünnepelték Jézus születésnapját. Akkor is csak azért kezdték el ezt ünnepelni, mert az ókori római világ pogány ünnepeire kellett valamilyen megfelelő reakciót adni, amikor a kereszténység államvallás lett. A szülinapi parti mára már kinőtte magát, valahogy úgy vagyunk vele, mint az egyszeri család, akik a nagypapa születésnapjára gyűltek össze, és az egyik rokon készítette egy nagyon finom tortát. A következő évben már a család többi tagja is sütött tortát, aztán évről évre egyre nagyobb torta erdő kerekedett ki a dologból. Mindenki kóstolt, majd nem csak a család, hanem jöttek a barátok is, és végül már ismeretlenek is. A nagypapa pedig ott ült a sarokban. El is nevezték a nagypapa születésnapját torta ünnepnek. Aztán nagypapa meghalt, de a hagyomány folytatódott, a torta ünnepet megtartották, már el is feledkeztek a nagypapáról, már nem ő volt a fontos. A karácsony Jézus nélkül is karácsony. A szeretet ünnepe. Jézus jobb esetben egy szobrocska formájában jelen van a betlehemes házban, de igazából nincsen túl nagy jelentősége. A szeretet ünnepe. Induljunk ki ma ebből a kifejezésből. Tegnap, akik itt voltak, azok tudják, hogy tartottam már egy kis görög órát az ige görög szavával, a logosz szóval kapcsolatban. Ma akkor legyen előttünk egy másik görög szó, a szeretetnek a görög szava, illetve szavai, mert hogy több szó van a szeretet kifejezésére a görög nyelvben, az Új Szövetség eredeti nyelvében. Ezek közül kettőt azt gondolom mindenki ismer, még ha nem is tudatosul ez bennünk. A háromféle szeretet kifejezés koncentrikus körökként írható le, így kapcsolódnak egybe, ahol a legbelső körben van az erosz, amiből az erotika szavunk származik, és ez már megmutatja a jelentését is. A testi szeretetről, szerelemről van szó. Az erosz már tartalmazza, de annál jóval többet jelent, tehát nem csupán testi, hanem érzelmi megnyilvánulás is, a filia, ez a következő a koncentrikus körök sorában, ami az elég negatív pedofília szóból lehet ismerős. Az emberi szeretet kapcsolatok leírására a görög általában ezt a szót, a filia szót használja. Van azonban egy harmadik kifejezés is, ez pedig az agapé, amit általában mi a szeretet vendégségekre használunk, mert ebből az agapé nem a vendégség, hanem a szeretet szava. A Biblia szerint erre a szintre, a koncentrikus körnek erre a legkülső részére a teljes önátadása jellemző, ritka esetben képes erre az ember önmagától. Tudom, hogy többen hallották már tőlem ezt az iménti előbb elmondottakat, De azt gondolom, hogy a szeretet ünnepén nem árt tudatosítanunk ismét, hogy milyen szeretetről is beszélünk, amikor a karácsonykor ez szóba kerül, illetve hogy kinek a szeretetéről beszélünk. Úgy általában, amikor az emberek karácsonyt említik, akkor a filia van emögött, ami nagyon jó dolog. Vagy legalábbis az évnek ebben a néhány napjában meglátogatjuk egymást, leül a család, talán még az év közbeni surlódások is elrendeződnek, de legalábbis nem kerülnek szóba. Ajándékokkal kedveskedünk egymásnak, és talán még arra is útja, hogy segítjük a nélkülözőket. A Biblia úgy fogalmazza ezt meg, a filia szeretetet, hogy felebaráti szeretet. Szeretem a felebarátomat, szeretem a másik embert. Sajnos sokszor még idáig sem jutunk el. Sajnos sokszor még ez a szeretet is hiányzik, még ezen az ünnepen is. De a szeretet ünnepe eredeti formájában és értelmében nem erosz ünnep, és nem filia ünnep, hanem agapé ünnep. Nem a mi szeretetünk kifejeződése a másik irányába, hanem az Isten mindent odaadó szeretetének az ünnepéjé. Agapé, amit az ember csak ritkán érez, talán egy-egy pillanatra, amikor újszülött gyermekét a karjába veszi, és talán meg sem fogalmazódik, de az az érzés járja át, hogy mindent, hogy bármit odaadna azért a csöpségért. A karácsony arról szól, amit nem sokkal alapigénk előtt olvashatunk Jánosnál. Jézus mondja Nikodémusnak, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten irántunk, emberek iránt érzett szeretete, a te irántad és én irántam érzett szeretete, ez az apai szeretet, amikor mindent odaad. De azt hiszem, hogy akik itt vagyunk a templomban, ezt már tudjuk, hiszen ezért is jövünk el, mert életünk során megtapasztaltuk már Istennek ezt az irántunk érzett agapé szeretetét. Mai alapigénk a szeretet ünnepének egy másik agapé motivumára mutat rá, ami megérteti azt is, hogy mi az, amiről Isten lemondott miértünk. Hogy említettem, az agapé szeretet a lemondó, az áldozatra kész szeretet. Az Atya szereti a fiút és kezébe adott mindent. Itt keresztelő János mondja ki ezt a mondatot. Máténál maga Jézus mondja el, az én atyám mindent átadott nekem. Belegondoltunk-e már abba, hogyha mindez igaz, akkor mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez a betlehemi csecsemő, akit a pásztorok imádtak, aki előtt a napkeleti bölcsek, mint király előtt leborultak, hódoltak, az a csöpp csecsemő ott a betlehemi jászolban, az maga Isten. Nem egyszerűen Isten fia, nem egy a görög világból ismerhető fél Isten, hanem maga a teremtő, a mindeneket fenntartó, mozgató, irányító, a mindenség ura, a létünk alapja, az örök és sohasem változó Isten. Istennel kapcsolatban a mi atyánkban naponta elimádkozzuk, elmondjuk, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mai ünnepünk első kérdése, kié az ország, kié a hatalom és kié a dicsőség? Valóban az Istené, valóban azért a betlehemi gyermeké, ővé minden hatalom a te életedben. A képzőművészetben, a középkorban gyakran ábrázolták ezt a betlehemi történetet úgy, hogy Jézus fekszik a jászolban, és a kezében egy jogar van, az ítélet jelképe. Mert ő az ítélő bíró, akinek Isten átadott minden hatalmat. Mi pedig úgy vagyunk vele, hogy oda megyünk ez a betlehemi jászolhoz, és kivesszük Jézus kezéből ezt az ítélő jogart, mert nem gyereknek való. Jézusra főleg így karácsony körül úgy tekintünk, mint egy maga tehetetlen csecsemőre, akit pelenkázni, akit babusgatni kell, aki rászorul a mi segítségünkre, aki ránk szorul. Isten ránk szorulna. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Ezt a mondatot tehát keresztelő János mondja a saját tanítványainak, amikor azok Jézusról kérdezik, hogy kicsoda ő, és ő bizonyságot tesz, és elmondja, hogy ő neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Keresztelő János tudta, hogy kicsoda Jézus, mert felismerte, mert Jézusból sugárzott az agapé, az Isten szeretete. János az evangéliumában kiemeli azt, hogy amikor valaki Jézussal találkozik, akkor ez a találkozás valamilyen reakciót kell, hogy kiváltson. Ezt eredményezi. Jézus közelében senki sem maradhat közömbös. Vele kapcsolatban dönteni kell, mert vagy hiszem, hogy ő az Isten fia, vagy nem. A kettő között nincs lehetőség. Ezért folytatja így keresztelő János, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Nézzük először a második lehetőséget, aki nem engedelmeskedik a fiúnak, aki nem ismeri el a hatalmát, aki nem ismeri el az ő istenségét, aki nem veti alá magát. Ki irányítja a te életedet? A magam ura vagyok. Már egészen kicsi gyerekek is, amikor öntudatra ébrednek, szeretik megmutatni, hogy ők bizony képesek megtenni azt, amit a felnőttek megtesznek. És igen, ez néha sikerül is. És ilyenkor kijelentik, hogy na, lám, meg tudtam csinálni. Az egyik iskolában van két elsős fiú, akiket tanítok. Amikor valamit kézműveskedünk ott az órán, akkor elindul a beszélgetés. És próbálnak egymásra licitálni. Általában úgy kezdődik, hogy tudtad, hogy? És jön valamilyen nagyon bölcs, felnőttes okosság. És jön a válasz, és te tudtad? Á, az semmi. Én tudom azt is. Én meg azt tudom. És így folytatják egészen az óra végéig, ha nem szólok rájuk. Igen, ilyen az ember, mi mindig jobban tudjuk. Mi majd megmondjuk, mi majd megoldjuk, mi majd irányítjuk a saját életünket. Ne szóljon már bele senki. Ez az én életem. Amikor a fiúk az iskolában elakadnak a kézműveskedésben, mondjuk jön egy nehéz kivágás, akkor jön a kérés, hogy Zsolt bácsi segítsen. Amikor az ember szembesül azzal, hogy vannak korlátai, akkor olyan dolgok történnek, amit nem tud irányítani, akkor használja az Isten. Akkor szükség van rá. Kicsit úgy vagyunk Istennel, mint azokkal a kapcsolatainkkal, akikkel jóba vagyunk, nem azért, mert annyira szeretnénk őket, hanem mert ki tudja, talán majd, hogyha arra kerül a sor, akkor ő segíthet. Most nincsen szükségem kardiológusra, de mivel most adódott a lehetőség, hogy találkozzak vele, hát elmegyek hozzá, csupa jót mondtak róla, és ki tudja, talán egyszer majd hasznát veszem, hogy ismerem. Isten egy ilyen háttérismerős, aki ha kell, ha szükség van rá, akkor előkapjuk, mint Aladdin a csodalámpát. Addig is vigyázunk, hogy bizonyos korlátokat át ne lépjünk, nehogy megbántódjon, nehogy ez a kapcsolat rovására menjen. Fordított az Istenhez való hozzáállásunk. Mert azt gondoljuk, ő azt várja, tartsd meg a 10 parancsolatot, élj úgy, ahogy én mondom, éld a nyugodt, békés életet, és akkor én ezt megáldom, akkor minden rendbe fog menni, és a végén, ha a mérlegen állsz, akkor az a jó irányba fog billenni, hiszen én segíteni fogok neked. És ezt erősíteni, ez a mondatrész is igényben, ha csak önmagában állna, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Engedelmeskedjünk hát neki. De nem így kezdődik ez a mondat, hanem úgy, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. A kulcs tehát nem a mi tetteink, nem a mi cselekedeteink, nem az, hogy mi hogyan használjuk az Istent, hanem hogy hiszünk-e, hiszel-e a fiúban, hiszel-e Jézusban. Hinni, hogy ő valóban az, akinek mondja magát, és mondják őt, tanítványai, vagy éppen mai alapigényben keresztelő János, hogy ő tényleg az Isten agapéja, a szeretete, az Isten szeretet megnyilvánulása mi felénk, aki azért jött, hogy odaadja magát, hogy feláldozza magát. A recski táborból egyszer sikerült megszökni egy rabnak. Az őrök őrá nem találtak rá, de az édesapjára igen. Akit elvittek a táborba, és kínozni kezdtek, kiverték a fogait, verembe zárták, félholtra verték, csak hogy árulja el, hogy hol van a fia. De az öreg meggyötört ember egy szót sem szólt. Történethez hozzá tartozik, hogy a fia visszament, amikor megtudta, hogy apját elfogták. De ami megindító volt, az az apa hozzáállása. Így szerette a fiát, hogy bármit képes volt elviselni azért, hogy ő szabadon élhessen. Amikor a fiú visszatért a táborba, az apa csak annyit bírt mondani, amikor meglátta, ne. De akkor már késő volt. Jézus bűnné lett értünk. Az, hogy az atya mindent odaadott neki, azt is jelenti, hogy átadta neki a bűnt. Ha hiszem, hogy ez értem történt, ha hiszed, hogy ez érted történt, akkor nem megyünk vissza a bűnbe, hanem megköszönünk neki ezt, és igyekszünk méltóak lenni az ő szeretetére. Jézus a betlehemi istálló bűzébe jött, hogy nekünk ne kelljen a bűzben élnünk, hogy nekünk ne kelljen félnünk az ítélettől. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Már most, itt a földön tiéd lehet ez. Ne ünnepeld Jézus születésnapját, hanem fogadd el az ajándékot, amit ma is és napról napra felkínál neked, és add át neki az életedet teljesen, minden apró részletével együtt. Fogadd el az ő szeretetét, mert csak így, csak az ő szeretetéből táplálkozva leszünk képesek mi is a szeretet ünnepén az igazi, az agapé szeretetre mások felé. A mi szeretetünk forrása az ő szeretete. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban nem egy csecsemőt, hanem megváltót küldtél el a mi életünkbe. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy mindent odaadtál. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd emlékezzünk erre, és ne csak emlékezzünk, hanem hadd zárjuk a szívünkbe, hadd fogadjuk el tőled ezt a végtelen nagy ajándékot. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket. Hát, hogy ebből a szeretetből táplálkozva mi is tudjunk mások felé fordulni, és átadva nekik az üzenetet. Te azért jöttél el ebbe a világba, hogy minket magadhoz szeress. Erre segíts, így vezess bennünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.